Munka is egy nagyon fontos területe az életünknek, és sokan el vannak ebben a kérdésben akadva, hogy egy kicsit nézzük meg a határoknak és a munkának a viszonyulását, főleg akkor, amikor azt érezzük, hogy a munkán múlik az, hogy mi tudunk-e kenyeret tenni az asztalra. Nagyon sokszor érezhetjük azt, hogy ki vagyunk szolgáltatva egy ilyen helyzetben, és bár lehet, hogy mondjuk a családi helyzetekben könnyebb számunkra, hogy határokat húzzunk, de a munka kapcsán sokkal több félelem lehet bennünk. És a határoknak a hiánya az nagyon komoly gondokat tud okozni a munka területén, viszont én azt gondolom, hogy pont a munka az, ami meg tudja mutatni azt, hogy mennyire sokat tud hozzáadni az életünkhöz, hogyha megvannak a határok, és ezek egészséges határok. Akkor, hogyha az emberek képesek lennének arra, hogy felelősséget vállaljanak a saját munkájukért, és világos korlátokat szabnának, akkor igazából a legtöbb probléma az nem is létezne a munkával kapcsolatban. Nézzük meg, hogy hogyan jelenik meg a határok problémája a munkában. Az egyik ilyen az a mások felelősségének az átvállalása. Kicsit megint végez most egy önvizsgálatot, és nézzük meg azt, hogy mások felelősségét magamra vállaltam a munkahelyemen akkor, amikor. És fejezd be, hogy mik voltak ezek a helyzetek, amikor te magadra vállaltad másoknak a felelősségét. Ilyen lehet az, amikor egy kolléga rendszeresen szívességet kér tőled. Amikor lehet, hogy közösen visztek egy projektet, és mondjuk az ő dolga lenne az, hogy egy bizonyos részfeladatot megcsináljon, mondjuk az, hogy nem tudom, elmenjen bizonyos dologért, és fizikálisan elhozza mondjuk a tréningekre, viszont megkér téged, hogy te úgyis arra mész, akkor ugorj be érte, és akkor ebből ez ilyen rendszer lesz, hogy hiszen tőled az nincsen messze, akkor legyél az, aki beugorsz érte, miközben ez abszolút nem is hozzád tartozik. És nagyon sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy magunkra veszük másoknak a felelősségét, és onnan tudjuk, hogy a mások felelősségét vettük magunkra, hogy belül viszont egy neheztelés jelenik meg bennünk. És ez nagyon fontos látni, hogy amikor ilyen helyzet van, ez nem a másiknak a hibája, hanem ez ilyenkor ugye a miénk, hiszen ezeket a határokat meghúzni, ezek a mi felelősségünk. És nagyon sokszor szoktam azt a példát is elmondani, hogy a határokkal kapcsolatban, hogy megértsük azt, hogy ebben mi a mi felelősségünk a határok meghúzásában. Akkor, amikor mész az úton autóval, ugye különböző táblák vannak itt, a kressz is ugye miből áll, szabályokból áll, itt is van, amikor igent mondanak nekünk, nemeket mondanak nekünk ezek a táblák. Hogyha te mész az úton, és nincs kint semmilyen tábla, akkor tudod azt, hogy mondjuk azon a területen lehet 110-zel menni. Eszedbe jut-e lassítani, hogyha semmilyen tábla nem jelzi? Nem fogsz lassítani. Viszont, hogyha kint van egy tábla, hogy 90, akkor le fogsz lassítani. Hogyha ki van egy tábla, hogy stop, akkor meg fogsz állni. És nagyon sokszor megint csak elkövetjük azt a hibát, hogy magunkból indulunk ki, és azt gondoljuk, hogy ami nekünk egyértelmű határ, például ez a másiknak is ugyanolyan egyértelmű határ. És nagyon sokszor az emberek nem azért lépik át a határainkat, mert nem törődnek velünk, vagy gonoszságból, vagy azért, mert ellenünk szól, hanem azért, mert ő máshogy nőtt fel, máshogy szocializálódott, máshogy nevelkedett, mások a tapasztalatai, neki máshol vannak a határok. És azért nagyon fontos, hogy ezeket a határokat mi tényleg kijelöljük, hogy akkor, amikor azt érezzük, hogy a másik valami olyat tett, vagy úgy reagált, akkor ki tudjuk tenni azt a lassíts táblát, ki tudjuk tenni azt a stop táblát. Mert ebből fogja tudni a másik látni azt, hogy hova lehet menni, meddig lehet menni ezekben a helyzetekben. Tehát amikor benned neheztelés van a kollégára, mert ő folyamatosan szívességet kér tőled, akkor ugye mi történik? Én nem tettem ki azokat a táblákat, ami jelezné azt, hogy hát ebbe az irányba nem szeretném, hogyha tovább menne ez az adott történet. És ugye megint csak nagyon fontos az, hogy először saját magunkért kell a munkahelyünkön is, és a munkánkban is felelősséget kell vállalni. Tehát akkor, amikor te lobolsz azért, hogy elvégezz azt a szívességet, amit megkért a kolléga, te akközben nem a saját feladatoddal foglalkozol, vagy pedig lehet, hogy egy munkaidő és másból veszel az életedből az adott dolog. És ugye akkor mi történik? Akkor az iránt nem vállalunk felelősséget a más dolgok iránt. Ugye először mindenféleképpen saját magunkért kell felelősséget vállalni, És ezután kell sort keríteni arra, hogy a munkatársunk irányába is felelősség teljesen viselkedjünk, de nagyon más felelősség teljesen viselkedni, és nagyon más felelősséget vállalni a másiknak a dolgaiért. És nyugodtan megtehetjük azt, hogy oda megyünk és elmagyarázzuk neki ezt a helyzetet. Amikor azt mondod, hogy nagyon sajnálom, de a következő alkalommal nem fogok tudni már elmenni, egyébként ez meg a te feladatodhoz tartozik, és lehet, hogy a másik ezt nem veszik komolyan, hogy eddig is mindig szóltam neki, hogy ugorjon be, fogta, felvette és hozta a tréningre. És amikor te előre szóltál ebben az esetben a másiknak, hogy nem fogok tudni legközelebb, és ez a te feladatodhoz tartozik, ez nem az én dolgom, és elmondtad előre, ugye ez az, amikor azt mondtam, hogy ha vannak határaid, akkor lehet, hogy nem is kell nemet mondanod, hanem a másik akkor tudomásul vesz, hogy oké, szólt, akkor ezt nekem meg kell oldanom. De sokszor, hogyha ezt már megcsináltad, hogy eleget tettél ezeknek a szívességeknek, akkor a másik erre fog hagyatkozni, és akkor szól, hogy csak még egyszer légy, ugolj be, nem úgy alakult, nem tudtam elintézni. És itt van az, hogy én is meg kell állni, és nemet kell mondani, hogy nagyon sajnálom, hogy nem tudtál erre felkészülni, nagyon sajnálom, hogy ezt nem tudtad megoldani, ez nem az én felelősségem, nem hozzá tartozik. Remélem, hogy legközelebb majd ez jobban fog sikerülni, vagy legközelebb sikerül majd úgy szervezni, hogy ez a része is bele tudjon kerülni. És lehet, hogy baromira kényelmetlen lesz és kellemetlen lesz, mert a tréningen résztvevők azok hiányolni fogják, hogy miért nincsenek mondjuk ott a munkafüzetek, mert a kolléga ugye nem tudta ezt elintézni, lehet, hogy ennek lesz egyfajta visszhangja a főnöknél is, hogy elégedetlenek voltak például a tréningnek a résztvevői, de igazából ezzel áll helyre az a rend, és itt van az, amikor nem az van, hogy te belül neheztelsz a kollégára, mert ilyen helyzetben hozott, hanem meghúztad azokat a határokat. És el lehet nyugodtan ismerni, hogy sajnálom, hogy ez neked most rosszul esik, de ez munka, ez nem az én felelősségem, remélem, hogy képes leszel arra, hogy ezt meg tud oldani. És ez nem azt jelenti, hogy néha-néha nem fogod kisegíteni a kollégáidat, félre ne, és ez nem azt jelenti, hogy mindig nemet kell mondanunk, hanem egyszerűen kell látni azt, hogy ez mikor szól arról, hogy ez egy rendszeres dolog, és mikor szól arról, hogy én felelősséget vállalok a másik munkájáért, és mikor szól arról, hogy a másik nem vállal felelősséget a saját munkájáért, és mikor van az, amikor kisegítjük egymást. Nyilvánvalóan már a gyakoriság is nagyon sokat elárul erről, tehát hogyha ez mindig így van, meg rendszeresen így van, az teljesen más, tehát hogy érdemes azért résen rendünk a szívességekkel is, hogy természetesen, amikor valaki egy szívességet kér tőlünk, akkor ha megtehetjük, és megint csak néznek, hogy te hogy állsz a saját feladataiddal, hogy azok rendben vannak-e, hogy azok készen vannak-e, hogy te azokkal el tudsz-e készülni egyáltalán, akkor nagyon szívesen mondunk egyébként igent, ha van rá lehetőségünk. Amikor mondjuk bejön másodszorra is ugyanez a szívességkérés, akkor már érdemes résen lenni, és ugye, hogyha még egy harmadik alkalom is van, akkor egészen biztos ezt helyre kell tenni, hogy oké, ezt láttam, hogy már többször előfordult, sajnos én nem tudom ezt vállalni, és szeretnélek arra kérni, hogy találj valami más megoldást, hogy ez a feladat megoldódjon, hiszen ez a te feladatod, ez hozzátartozik. Úgyhogy nagyon fontos, hogy felmérjük azt, hogy mikor van az, amikor a mi segítségnyújtásunk az a másiknak a javát szolgálja, és mikor az, amikor az ő kárára van már. Mert akkor, amikor átveszem a felelősséget, akkor az már az ő kárára is van abban az esetben, úgyhogy ezt érdemes mindenféleképpen átgondolnunk. Aztán a másik ilyen helyzet, amikor határproblémákról van szó, és nagyon egyértelmű, és nagyon kézzelfogható, az pedig a túlzásba vitt túlóra. Ugye akkor, amikor bekerülünk egy új munkakörbe, akkor nagyjából azért felszokták ezt mérni, hogy hajlandóak vagyunk-e a túlórára. Nagyjából lehet azt is tudni, hogy bizonyos szegmensekben például van túlóra, lehet tudni azt is, hogy vannak időszakos túlórák, például tipikusan a könyvelőknél, ugye nem kiegyensúlyozott a terhelés, hiszen vannak időszakok, amikor beadási időszakok vannak, és akkor mondjuk egyértelműen túlórázni kell, viszont lehet, hogy más időszakokban meg kisebb és kevesebb a feladat. Úgyhogy ez a túlóra, ez is egy olyan dolog, ami, hogyha kicsúszik abból a keretből, amit előre megbeszéltünk, vagy amit vállaltál, akkor mindenféleképpen érdemes megnézni, hogy milyen határproblémákról van szó. És akkor, amikor azt látjuk, hogy már túl sok ez a túlóra, akkor mindenféleképpen kell lépéseket tenni azért, hogy ez a helyzet megváltozzon. Egyrészt nagyon fontos, hogy te magad kijelöld ezeket a határokat a munkával kapcsolatban. Tehát döntsd el, hogy mi az, ami neked egyáltalán belefér. Nyilvánvalóan más az, amikor az embernek mondjuk nincsen családja, és más az, amikor család van, amikor kell a munka után mondjuk a gyerekért menni, el kell őt vinni külön órákra, itt más-más rugalmassági tényezők vannak, de nagyon fontos, hogy ezt eldöntsd magadban, hogy mi az, amit be tudsz vállalni. És természetesen ez nem azt jelenti, hogy időnként nem fogunk bevállalni egy-egy túlórát, hogyha van valamilyen közelgő határidő, mert egy picit bent kell maradni, vagy be kell menni egy kicsit korábban. Ez teljesen elvárható, hogy néha ilyen előfordul, de minden, ami ezen az alkalmi jellegű túlórán túlmutat, vagy minden olyan túlórán túlmutat, aminek a keretei lelettek egyébként tisztázva, ott résen kell lennünk. Tehát döntsd el magadban, hogy mi az, ami neked belefér. Lehet, hogy azt mondtad, hogy oké, napi plusz fél óra az nekem oké, viszont amikor azt látod, hogy már eltelt 3 hónap, és rendszeresen mondjuk 2 órákat túlórázol, akkor nagyon biztos, hogy ott valami nincs a helyén, és valamit helyre kell rakni. Mit tudsz ilyenkor csinálni? Az első, amit szoktam javasolni, hogy vedd elő a munkaköri leírásodat. Egész egyszerűen nézd meg azt, hogy mik azok a feladatok, amik ott fel vannak tüntetve, vagy mi az, amit neked el kell látnod. Ugye akkor, hogyha valaki mondjuk egy multinál dolgozik, akkor szokott lenni ilyen felelősség és kompetencia mátrix, amit elkészítenek mindig egy adott feladatra, ezt nagyon pontosan meg lehet nézni, hogy milyen kompetenciákkal kell, hogy rendelkezzél, és milyen feladatokat kell tudnod ellátnod abban az adott feladatban, milyen feladatok fordulhatnak elő ebben a feladatban. Ugye az egy nehézség, amikor valaki egy kisebb céghez megy, egy családi vállalkozáshoz például, tehát a KKV területén, kis és középvállalkozások területén, ezek nagyon sokszor nincsenek ennyire körülhatárolva. Ilyenkor van ez a helyzet, hogy ez kicsit ez a mindenki csinál mindent című történet, ami mit jelent? Nincsenek határok. Ugye, ha nincsenek kellő határok, akkor nem tudom, hogy miért kell ugye felelősséget vállalni. Mindenki mindent csinál, akkor ki fogja a felelősséget vállalni azért a munkáért, vagy a hibázásokért, vagy a hiányokért. Tehát ez is nagyon érdemes végig gondolni. Szóval nézd meg ezt a munkaköri leírást, és érdemes utána készíteni egy listát a feladataidról, amit elvégeztél abban az adott hónapban, és nézd meg azt, hogy ez a munkaköri leírásod, meg az általad készített feladatok, ezek mennyire vannak összhangban. És nézd meg azt, hogy van-e esetleg, ami kilóg erről. Egyszerűen, amikor olyan feladatokat kapsz meg folyamatosan, ami egyébként nincs benne a te munkaköri leírásodban. Akkor ugye lehet látni azt, hogy itt valami határproblémáról van szó, hiszen nem tartották annak a munkakörnek a határait tiszteletben, és más munkakörökből kaptál te is feladatot, és ezeket mindig érdemes helyre tenni. Tehát nézd meg, hogyha te lejegyzetelted, hogy milyen feladatokat végeztél el, nézd meg, hogy mi az, ami kívül esik például azon, ami neked a munkakörödben le van írva. És mit tehetsz ilyenkor? Ilyenkor van az, hogy az ember kér a főnökétől egy időpontot, és a feletteseddel egyszerűen átbeszélitek azt, hogy mik azok a plusz feladatok, miért kerültek azok hozzád. Lehet, hogy ő nem is tud róla, hogy azok a feladatok nálad vannak. Egyébként ez nagyon sokszor elő szokott fordulni, hogy fogalma nincsen a főnöknek arról, hogy te azokat a feladatokat elvégzed. Volt ilyen kliensem is, aki mondta, hogy mindig szokott lenni ugye megbeszélés a csapatában lévő emberekkel, és az egyik kolléga nagy lelkesen elmondta, hogy milyen feladatokat csinál, és így nézett, és egyszerűen nem tudta, hogy ki adja neki ezeket a feladatokat, mert hogy neki ilyesmire egyáltalán nem is kéne foglalkoznia, és csak azt látta, hogy más feladatok azok nem haladnak kellőképpen, de hát ezért, mert nem tudott róla egy csomó olyan feladatot csinált, amit meg nem kellett volna egyébként. Szóval ezeket mindenféleképpen érdemes kitisztázni, és megnézni azt, hogy mi az, ami reális abban az adott munkakörben, hogyha van valamilyen többletmunka, akkor annak pedig milyen kompenzációja van egyébként. És ez megint csak ugye a belső döntéseink, hogy nyilvánvalóan, hogyha plusz időt szánunk rá, akkor jár-e azért valamilyen túlóra pénzt, tehát ezeket is érdemes nagyon szépen átbeszélni. És hogyha azt látjuk, hogy a felettesünk úgy érzi, hogy nekünk ezeket tényleg mindent el kéne látni, akkor viszont azt látom, hogy nem fogok beleférni, akkor nyugodtan át lehet beszélni, hogy oké, okay, akkor jelölje ki, hogy mi a fontossági sorrend, mik azok a feladatok, amik elsőként legyenek elvégezve, mert akkor te is tudod, hogy mi mentén kell haladnod, te is látod azt, hogy mik azok, amik az ő számára a prioritást jelentik. És akkor, amikor azt látod, hogy még ezzel sem lehet dűlőre jutni, akkor pedig ott van az a kérdés, hogy lehet, hogy azt, hogy meghúzom a határaimat, és a túlóra kérdést rendbe tegyem, ahhoz az szükséges, hogy munkahelyet kell váltani. Egyszerűen van az a pont, amikor be kell látni, hogy itt ez lesz a megoldás, hogy munkahelyet kell váltani, mert nem fogsz tudni dűlőre jutni mondjuk a feletteseddel. Ugye ez azért tényleg inkább kisebb cégeknél inkább előfordul, amikor nem tudják felmérni azt, hogy az adott munkakörben, vagy annyi idő alatt mi az a reális mennyiségű munka, ami elvégezhető például, és egyszerűen csak szeretnék, hogyha minden lenne végezve, de hogyha ez nem működik, akkor ez az a pont, amikor a határoknak a meghúzása azt is jelentheti, hogy keresel egy másik munkahelyet, és ott már sokkal jobban odafigyelsz, ugye innentől kezdve arra, hogy ezek le legyenek kellőképpen fektetve, teljesen tiszták legyenek a határok ezzel kapcsolatban. Ott érdemes figyelni azt, hogy a munkaköri leírás, meg az adott feladatok, ezek hogyan, mennyire vannak összhangban. Az elején ugye még van lehetőség arra, hogy ezekkel kapcsolatban adjál visszajelzést, ezeket így szépen helyre tenni, feltenni a kérdéseidet, és akkor ezeket szépen ki lehet tisztázni. És ugye a kisebb céghez mész el, ahol esetleg nincs is nagyon ilyen, hogy munkaköri leírás, mert ilyen is előfordul, ezzel is találkozhatsz, akkor meg azt tudod csinálni, hogy akkor, amikor elkezdesz dolgozni, megint csak elkezded felírni a feladataidat, és akkor megkéred azt, hogy oké, okay, nincs egy ilyen, hogy munkakeri leírás, mi lenne akkor, hogyha hát elkezdenéd összeírni ezeket a feladatokat, és akkor ebből lenne egy munkaköri leírás. És az neked is védelmet és biztonságot fog adni, hogyha lesz egy munkaköri leírás, mivel pontosan benne vannak a feladatok, mert akkor nem lesz az, hogy csak úgy hozzácsapódnak, hogy na hát még ezt is, hanem lesz egyfajta hivatkozási alap, hogy oké, okay, ez beletartozik a munkakörömbe, ez pedig nem tartozik bele a munkakörömbe, vagy akár pontosan tudom is azt, hogy ez a feladat az kinek a munkakörébe tartozna bele. Szóval ebből lehet látni azt, hogy mennyire fontosak a határok, és mennyire védelmi funkciót tudnak ellátni, és hogy meg tudják könnyíteni a mi életünket, hiszen azért az jó, hogy a munka kapcsán is van egy időbeni korlát, hogy tudom azt, hogy 6 órában dolgozom, az is valahol ugye egy korlát, de az szuper nekem is, meg szuper a munkáltatónak is, hogy tudjuk, hogy ezek a korlátok, és megint csak a munkaköri leírást is mondhatom egy korlátnak. Ezek is határokat jelölnek ki, na de hát azért azt annak nagyon tudsz örülni, amikor tudod azt, hogy milyen feladatokat kell ellátnod, és annak is nagyon tudsz örülni, mert pontosan meg tudod mondani, hogy hát ez nem hozzám tartozik, hanem ezt valamelyik másik osztályra, másik kollégának kéne tovább delegálni, mert ez nem az én feladatom. Jó, tehát ugye a határok azoknak két arca és két oldala van, tehát amennyire korlátozásnak élhetjük meg, pont annyira védelmet is szolgálhatnak a számunkra, és megadhatják a szabadságot is. És mindig ezt a részét is érdemes megnéznünk, hogy milyen szabadságot tudnak adni ezek a korlátok. Aztán, ami nehézség szokott lenni, és mindenféleképpen arra utal számunkra, hogy a határokkal nehézségeink vannak, ezek pedig a helytelen fontossági sorrend. És ez egy nagyon érdekes kérdés, ez a helytelen fontossági sorrend, ugye ez nagyon divatos, hogy tudjon az ember priorizálni, prioritást felállítani, ez sokszor egy elvárt képesség is. Ugye a kérdés az, hogy egyáltalán megtanultuk-e, hogy hogyan kell priorizálni, és az is fontos kérdés, hogy a fontossági sorrendek azért nem biztos, hogy mindig ugyanúgy alakulnak. Tehát persze vannak bevett processzek, ahol egész egyszerűen elkerülhetetlen, mondjuk akár, hogyha az ember tegyük fel valamilyen receptet, állít össze például, mert mondjuk valamilyen sütemény lesz majd a végtermék, ott lehet, ott megvannak a fontossági sorrendek, hogy mit miután csinál az embert. Nyilván nem fogom a lisztet berakni a sütőbe, hanem először összekeverem a hozzátartozókat. Na, de csomó olyan helyzet van, ahol ez nem ennyire egyértelmű, hogy mik a fontossági sorrendek, és egyébként cégkultúra és a különböző céges értékek is meghatározhatják azt, hogy mik legyenek a fontossági sorrendek. És éppen ezért nagyon becsapós tud lenni, hogy valaki azt érzi, egy bizonyos munkahelyen például képes volt arra, hogy megfelelő fontossági sorrendet állítson fel. Ott azért érdemes megnézni, amikor átmegyünk egy másik munkahelyre. Nyilván egy csomó rutinunk megvan, de meg lehet nézni azt, és érdemes megvizsgálni azt, hogy itt mi a fontossági sorrend, itt mi az, ami fontos, mert lehet, hogy az értékek mentén ebben vannak eltérések. És azt is érdemes megnézned, és feltened ezt a kérdést, illetve ezt a befejezetlen mondatot megvizsgálni, hogy a fontossági sorrend kialakításában az jelenti a nehézséget számomra, hogy. És nézd meg, hogy neked mi az, ami nehézség abban, hogy felállítsd a fontossági sorrendet. Értelemszerűen kiindulási pont az lesz, hogy mennyi időnk és mennyi energiánk van például egy adott feladatra. Ez meg fogja azért nagyjából határozni azt, hogy milyen fontossági sorrendet állítunk, illetve hogyha vannak határidők, akkor az megint egy plusz segítség lesz, hogy el tudjuk ezeket dönteni. És az elején nagyon érdemes, amikor egy új munkahelyen vagyunk, vagy belekerülünk mondjuk egy új munkakörben, nagyon sok kérdést feltenni, hogy megértsük ott a logikát, hogy mi az, ami a prioritásokat adja, és hogy ezen belül tudjunk mi is egyáltalán gondolkodni. Akkor, amikor középvezetőkkel dolgoztam együtt, akkor ugye egyrészt a delegálás is nehézséget tudott okozni. Másrészt ugye sokszor láttuk azt, hogy valaki nem tudja beosztani például az idejét. Ez is egy képesség, hogy képes legyek beosztani az időmet, hogy fel tudja mérni azt, hogy mire mennyi idő kell, mert ugye mondtuk, hogy idő és energia, ez meg fogja határozni azt, hogy mit tudunk elvégezni. Igen, ám csak hogyha én nem tudom ezt magamról, hogy nekem mennyi idő például, vagy tudom magamról, hogy nekem ez ennyi idő, de mondjuk azt nem tudom, hogy azért, mert nem vagyok kellőképpen hatékony. Tehát ott a felettesnek mindenféleképpen van egy fontos szerepe ebben, hogy átlássa azt, hogy megvan-e a képességem arra, hogy felmérjem, hogy mennyi idő szükséges egy-egy feladatnak az elvégzésére, és nagyjából egy tapasztalt vezető azért tudja, hogy mik azok az átlagok, és amikor azt látja, hogy valakinek ez nem megy, akkor egyrészt érdemes akár megnézni azt, hogy a megfelelő képességekkel rendelkezik-e a másik, de azt is érdemes megnézni, hogy a hatékonyságon lehetne növelni, hiszen lehet, hogy van másfajta módszer, ahol sokkal hatékonyabban lehet az adott dolgot csinálni. És nagyon sokszor szoktam javasolni azt, amikor egy vezetőnek van egy új kollégája, hogy, és azt látja, hogy kifut az időből, vagy azt, hogy lassan készül el, vagy lassú, akkor meg lehet azt csinálni, hogy megkérni azt, hogy írja össze a napi feladatokat, és írja össze ő a prioritási sorrendet, és megkérdezni azt, hogy miért gondolta azt, hogy az a prioritási sorrend, és akkor nagyon hamar ki fog derülni, hogyha valaki nem tudja jól felállítani a prioritási sorrendet, nem érti, hogy mi a prioritás, és akkor meg kell nézni azt, hogy mi az oka annak, hogy a másik nem látja a prioritást, akkor lehet, hogy nekem kell átadni megfelelőképpen, lehet, hogy ezt át kell beszélnünk, ezt az adott dolgot, tehát ezeket nagyon szépen ki lehet küszöbölni akkor, hogyha ezeket helyre rakjuk. És abszolút, amikor te ott vagy egy munkahelyen, ott is van lehetőség arra, hogy bizonyos dolgokra nemet mondjál. Tehát amikor te már gyakorlod, vagy tudod azt, hogy neked mire mennyi idő kell, és azt látod, hogy túl sok a feladat, akkor nyugodtan oda tudsz menni akár egy kollégához, akár egy feletteshez, és azt tudod mondani, hogy ha megcsinálom ezt a feladatot, akkor ez a feladat nem fog elkészülni szerdára, hanem csak péntekre fogom tudni elkészíteni. Ez rendben van így, vagy esetleg gondoljuk végig, hogy mi az, amit változtatni. És akkor még meg lehet beszélni azt, hogy nem, mert az fontosabb, hogy az előbb elkészüljön, vagy lehet, hogy akkor bevonunk valakit ebbe a folyamatba, vagy lehet, hogy a feladatot akkor át tudjuk másnak is adni, mert hogy fontos, hogy elkészüljön szerdára. Tehát itt van lehetőség arra, hogy ezt helyre tudjuk tenni. És azért is nagyon fontos ez a kérdés az idő és energia témájában, mert ugye van egy ilyen mondás, hogy a munka mindig kitölti az időt, amit rászánunk. Tehát ha egy munkát meg lehet csinálni 2 óra alatt, akkor, hogyha te arra 2 napot adsz, akkor azt 2 nap alatt fogod elvégezni. De amikor azt tudod, hogy ezt 2 óra alatt kell megcsinálni, akkor azt meg fogod tudni 2 óra alatt csinálni. Nyilván vannak bizonyos határok, tehát aminél kevesebb idő alatt nem lehet valamit megcsinálni, de egy prezentációt is el lehet készíteni 2 óra alatt, meg 2 hetet is lehet vele szöszmötölni. Úgyhogy ezért is fontos látni ezeket a fontossági sorrendeket, és az idő, energia, illetve ugye a határidők témájában megnézni azt, hogy mi az, ami helyes fontossági sorrend lehet. És ugye a határoknak a betartását és a fontossági sorrendnek a megfelelő végvitelét úgy is tudjuk segíteni, hogyha például akár a megbeszélések, mégis ezek időhöz vannak kötve, nem azon, hogy csak be van írva egy meeting a kollégákkal, hanem annak van egy időkerete. Az megint csak segíteni tud minket, mert különben, hogyha nincsen, akkor tényleg akár mennyi ideig el tudunk vitatkozni egy témáról. Az is szuper, hogyha megbeszéljük azt, hogy mi lesz az a 3-4 főpont, amin szeretnénk a mai napon végigmenni, mi az, amiben megállapodásra kell jutnunk, mert az megint csak egy fókuszt tud adni, és ugye megint csak a sorrendet tud segíteni nekünk felállítani, úgyhogy a határokat segít megint csak a munka területén megfelelő helyekre elhelyezni. Úgyhogy nézd meg, hogy egy-egy feladathoz neked mennyi időre van szükséged, és utána pedig tartsd is magad ehhez. Akkor is helytelen határokról beszélünk a munkával kapcsolatban, hogyha a munkával túlzott elvárásaink vannak. És tipikusan ilyen lehet az, amikor valami olyasmit várunk el a munkától, a munkatársaktól, vagy a munkahelyünktől, ami nem a munkatársak és nem a munkahelynek a feladata, hogy megadjunk számunkra. És például ilyen az, amikor azt várjuk el, hogy ez egy ilyen családias valami legyen, tehát hogy kvázi a családot tudja pótolni, hogy egyfajta érzelmi támaszt adjon a munkahely, vagy érzelmi támaszt adjanak nekünk a kollégák. Ennek az érzelmi támasz nyújtásának azért a terepe és a feladata sokkal inkább a család és sokkal inkább a barátok, mint a munkatársak. Tehát, hogy érdemes itt megnézni, hogy milyen határok vannak a személyes életünk között és a munkahely között, mert hogyha ezek elkezdenek összemosodni, az biztosan láttátok már, akár magatokon, akár másokon, nagyon komoly problémákat tudnak okozni. Ugye tipikusan ilyen az, amikor mondjuk valaki a felettesével nagyon jó baráti kapcsolatba kerül, és amikor már ez nehézséget tud okozni akár a munka területén is, mert nem tudom külön választani azt, hogy most egy munka megbeszélésen beszélünk éppen, vagy éppen egy baráti helyzetben ülünk, és hogyha a főnököm, a felettesem az mondjuk nemet mond nekem egy munkahelyi helyzetben, a személyes sértésnek élem meg, mert hogy hát egy barát mondjuk nem mondana nemet egy ilyen helyzetben, vagy megadná azt a támogatást, vagy azt, amit éppen kértem. Szóval ezeket nagyon érdemes külön szedni, és tudni azt, hogy mikor van az, amikor munkai keretek között vagyunk, és hogy a munkai keretektől mit várhatunk, és mi az, amikor munkahelyről van szó, és ott más keretek vannak. Úgyhogy nyilvánvalóan egy jó munkahelyi közeg az tud támogatást adni ideális esetben, és biztonságban érezzük magunkat, viszont elsősorban ez a munkára fog korlátozódni, és a munkához kapcsolódó területekre. Segít például minket a tanulásban, vagy a fejlődésben az a munkakör, amiben benne vagyunk, viszont ez nem az a közeg, ahol nekünk az érzelmi támaszt kell megkapnunk, és az nem egy jogos elvárás, hogy mi érzelmi támaszt kapjunk egy munkahelyen. Úgyhogy ezt is érdemes helyre raknunk, mert ez is elég sok nehézséget tud okozni, amikor nem megfelelőképpen kezeljük ezeket a határokat, és az elvárásaink azok túlzóak a munkahelyünk felé. És nézzünk meg még egy területet, mielőtt rátérünk az egészséges határoknak a kialakítására, ez pedig a munkahelyi stressznek a hazavitele, és ez is megint határproblémákról szól, akkor, amikor a munkahelyi konfliktusokat nem vagyunk képesek letenni a munkahelyünkön, hanem ezeket hazavisszük, és hagyjuk, hogy ezek hatással legyenek ránk. Tehát, hogy ezt is érdemes eldönteni magunkban, hogy vannak helyzetek, amiket bent tudunk hagyni a munkahelyünkön, és nyilvánvalóan ez is egy másik oldal, amikor a munkahelyre nem visszük be a magánéleti dolgainkat. Úgyhogy érdemes ezeket a korlátokat is felállítani, mert a stressz hazavitele az nem csak a konfliktusokon keresztül, de a munka hazavitelén keresztül is ugye létrejöhet. Tehát itt megint csak arról beszélünk, hogy döntsük el, hogy mi az, ami nekünk belefér, hogy lehet, hogy néha van olyan, hogy egy-egy feladatot hazaviszek, van valami, amire fel kell készülnem, otthon szeretnék erre ránézni, ez teljesen rendben van. De amikor azt látom, hogy ezek már sokkal-sokkal több időt vesznek igénybe a magánéletemből, és ezáltal megint mi történik? Más területeket hanyagolok el, ami azt jelenti, hogy nem vállalok felelősséget más életterületekért, akkor ugye az megint csak sok nehézséget tud szülni az embernek az életében. Úgyhogy érdemes ezt a részét is átnézni a munkahely és a határok kérdésében.